2020. augusztus 12-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban.
Kertbarátok.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Kertbarátok műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a nyikomalomfalvi Paplóránt kertészmérnöke faiskolással, valamint a csíkdelnei János András előd és Vascsongor hobbipálinka készítőkkel beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Paplórán vagyok, nyikomalomfalváról, kertészmérnök, gyümölcsfaiskolával foglalkozom.
Hogy lesz valakiből kertészmérnök? Ezt hozza otthonról? Már a család is ezzel foglalkozott? Vagy egyszerűen csak megtetszett a szakma, és azt mondtam, hogy belevágok?
Nagybátyám erdész, és én rengeteget jártam vele gyerekkoromban az erdőt. Erdész szerettem volna lenni egészen a középiskola végéig, viszont pont akkor voltak az erdészetnél az átalakítások, állami erdőket adtak vissza magántulajdonban, nem volt biztos az erdészeknek a jövője, így lebeszéltek róla. Mindenképpen valami természetközeli szakmával szerettem volna foglalkozni, aztán így került sor a kertészmérnöki egyetemre.
Mikor volt ez a döntés? Hány évvel ezelőtt?
2004-ben volt. 2009-ben végeztem a Marosvásárhelyi Szapiencéje Egyetemen, azóta ezzel foglalkozom.
És azóta jó nagy a faiskola. Ez mekkora területen van itt Nyikomalomfalva határában?
A faiskola 5,5 hektáron van, viszont ezt így vetésforgóba lehet elképzelni. Igazából, amin gyümölcsfa van jelenleg, az a 1,5-2 hektár körüli terület. Most már sok gyümölcsfát termesztünk, az első évek néhány száz darabos tételéhez képest most több tízezer gyümölcsfával foglalkozunk.
Milyen fajták vannak benne?
Fajtánk rengeteg van, 70 fajtával dolgozunk, almából, körtéből, cseresznye, megy, őszi, kajszi, barack fajtákból.
Ezek ilyen őshonos fajták, vagy a mostani modern fajták is megtalálhatók?
Őshonosak is, modern fajták is. Modern fajtákat inkább így telepítők vásárolnak, őshonosokat, hát így a kiskertekbe, falvakra, Hát akik szeretnének visszatérni ezekhez a régi fajtákhoz. Egyre többet próbálunk bevinni a termesztésbe, az őshonosokból minden évben 2-3 fajtával gyarapodik az állományunk.
Ezt a család még bírja, vagy kénytelenek most már munkásokat is, szezonmunkásokat legalább alkalmazni?
Sosem a családdal csináltam, vannak alkalmazottaim is, és az ilyen munkacsúcsokat, azokat megpróbáljuk így a faluból megoldani napszámosokkal.
Jártunk kint a faiskolába, szép erdő veszi körül. Mennyire van gond a vadállatokkal? Tehát a nyulak, őzek rágják-e a csemetéket, a medve esetleg kedveli, hogy ott szétnézzen, ilyen gondokkal küzdködnek-e?
Igen, előző években inkább a nyullal volt probléma. Egy vadhálóval van körbe kerítve az egész faiskola, a nyulak kibejártak benne, elég nagy kárt tettek ősszel, aztán a méteres magasságban még rabichálót húztunk a kerítésre, hogy ezt kiküszöböljük. Az őzekkel nem volt probléma, a medve viszont az utóbbi egy-két évben elég gyakran bejár.
A kártevőkkel, a korokozókkal kell küzdködni?
Igen, minden évben van valami, ami felüti a fejét. Most éppen az idén a pockokkal volt, a mezei pockokkal meggyűlve a bajunk. Igyekeztünk tenni ellenük, nagyjából sikerült is. A legnagyobb kártételt azt 5-6 évvel ezelőtt a cserebogárlárvák csinálták, tehát akkor szinte egy teljes állományt elvittek. Amikor látszani kezdett, hogy már sárgulnak a növények, valami probléma van, akkor már a gyökerük meg volt éve. Tehát olyan invázió volt abban az évben, azt hiszem, hogy 2014 volt. Olyan invázió volt, hogy nézetméterenként több mint 17 lárvát találtunk.
Ilyenkor mit tudnak csinálni?
Azóta telepítés előtt mindig feltétlenül talajfertőtlenítünk. Aztán utána, mivel csepegtető rendszeren öntözünk, azzal ki tudjuk juttatni az inszekticideket, hogy talajlakó kártevőket írtsuk.
Víz problémával küzdködnek?
Víz problémával igen, főleg nyáron, amikor nagy szükség lenne a vízre. Tehát a területünk mellett egy patak folyik, tavasszal is, ősszel is egész jó hozama van, elég nekünk a faiskolába. Még nyáron is, például az idén végig folyt a patak, de vannak évek, amikor július-augusztusban úgy elapad, hogy teljesen kiszárad.
Ilyenkor honnan viszik a vizet? Milyen távolságról?
Máskor a nyikóból szoktuk vinni, traktor után ciszternával, a tavalyi évben a szemzés előtt és után is napokat hordtuk ciszternával a vizet, hogy vízhez juttassuk a növényeket.
Hova jutnak el ezek a csemeték? Mekkora körzetből jönnek vásárlók?
Vásárlóink nagy része az Hargita megyéből van, Maros megyéből és Kovásznáról. Vannak ezen kívül viszont eladóink, a megyéből is, távolabbról is, webshopok, kertészetek, aztán vannak a telepítők, akik már több ezres mennyiséget vásárolnak, ők eljönnek bármilyen távolságból, de a nagy részét azt itt adjuk el a környéken.
Olyan van-e, hogy már előre tudja a jövőbe, mit igényelnek esetleg a vásárlók? Úgy ide szólnak-e, hogy jó volna, ha a jövőbe lenne ezer, nem tudom, milyen almafaj, és akkor már az ember úgy telepít, vagy úgy szemzi be ezeket az alanyokat. Vagy mit csinálunk egy X mennyiséget, és bizonyára el tudjuk adni.
Ezt inkább így tapasztalatból számolom ki, hogy az elmúlt években visszamenőleg mire volt inkább igény, körülbelül mennyi fogyott el belőle. Viszont, hogyha valakinek van egy kedvenc fajtája, amiből szeretne esetleg szaporítatni, akkor szoktunk leszaporítani belőle. Ha valaki telepítésre adja a fejét, és már előre szól, hogy készüljek, 2 év múlva erre lesz szüksége ilyen-ilyen fajtákra, akkor igen, azt leszemezzük.
Mindent el tudnak adni itthonról, tehát a faiskolából, vagy kell piacra is menni?
Régen jártam piacra is, most már igyekszem, hogy itthonról adni el, mert hogyha piacon vagyok, akkor itthon nem találnak meg a vásárlók. Tehát úgy próbáltam kialakítani, hogy az emberek ide jöjjenek és helybe vásárolják meg. Mindent sose tudok eladni. Minden évben van valami, amiből kicsit többlet van. Most az idén például a medgye számoltuk el magunkat, vagy nem volt rá akkora kereslet, abból maradt meg több. A többi az elfogyott. Voltak évek, amikor éppen az almából nem tudtam mindent eladni, és amikor minden elfogy, marad egy faj, akkor már sokszor nem jön el a vásárló, hogy csak azt vásároljon, akkor azt mondja, hogy jövőben megkeresem, és akkor lesz minden. Jövök ősszel, novemberben, kitermelés után is, akkor viszem el, amikor van minden.
Okay. nincs néktek berakott szoknyátok, nem is vagytok kobát falvi lányok. Halljátok-e kobát falvi lányok, a legénynek kendőt ne adjatok, mert a legény kettőbe hasítja, büszkeségből a csizma szárba dugja. Ha még egyszer 20 éves lehetnék, szőke leány babája nem lennék, mert a szőke szerető az csalfa, csak a barna az az igaz fajta. Mert a szőke szerető az csalfa, csak a barna az az igaz fajta. Mert a szőke szerető az csalfa, csak a barna az az igaz fajta.
Van ilyen bemutató kert is, ahol majd láthatják, hogy mi lesz a kis csemetéből, ha megnő?
A család tulajdonában van gyümölcsös, csak még nem termő. A régi vásárlóknál lehet azt megnézni, hogy mit is teremnek a fáink. Nagyon sok elégedett vásárló visszajár, elmondja, hogy hogy meg van elégedve az itt vásárolt fákkal, milyen szépen teremnek, ajánlanak is. Tehát az, aki vásárolt és meg van elégedve, az a legjobb reklám nekünk. Ő is visszajön még vásárolni, még gyarapítja a gyümölcsösét, és ajánlna az ismerőseinek, barátainak.
Van egy ribizlés is a faiskola mellett, meg gabonatáblák vannak épp a vetésforgó miatt. Ezeknek mi lesz a sorsa?
A ribizliből főleg dugványokat szoktunk vágni, azt is szaporítjuk. A gyümölcsfák mellett keresik a bogyósokat is, úgyhogy azok mellett adjuk el. Valamennyit meghagyunk termőnek is. Most már csak a család részére, mert régen leszedtük, eladtuk vagy feldolgoztuk, de nem volt nekem időm arra, hogy foglalkozzak vele. Leszedetni is egy nagyobb munka volt, utána elhordani a vásárlókhoz a terményt. A feldolgozás is, és akkor eladni nem volt időm nekem a gyümölcsfák mellett, mert olyan sok munka van, hogy nem fér bele.
A gabonát pedig megeszik az állatok? Van állatfarm is?
Van egy alkalmazottam, akinek a családja gazdálkodik, állatokat is tartanak, és akkor rábíztam, hogy ők használják azt a területet, vessék be, arassák le. Valamikor bevetettem én is, de nekem nincsenek állataim, nem tudtam úgy hasznosítani, úgyhogy inkább jobbnak láttam átadni.
Ez az idei év, hogy ennyi minden összejött, jött a karantén időszak, tehát nem úgy dolgoztak, gondolom, ahogy az előző években. Ez mennyire veti vissza a vállalkozást? Emiatt is van az, hogy esetleg nem úgy vásároltak, vagy inkább akkor vásároltak, mert volt karantén időszak, és akkor mindenki tudott gyümölcsös telepíteni. Ezt a periódus hogy élték át?
Nagyon jól kezdődött az idei szezon. Már sok csemetém el volt fogyva, vagy a nagy része el volt fogyva, amikor a kijárási tilalmat bevezették. Egyik nap sokat árultam, ahogy bevezették a törvényt, teljesen megszűnt az eladás. Ez pont a tavaszi csúcs lett volna, és muszáj volt egy olyat lépni, hogy kiszállítsuk a gyümölcsfákat házhoz. És igényelték is. Minimum 10 fát szállítottunk házhoz. Hétfőn Udvarhely, Keresztúr környéke, szerdán Csíkszereda és környéke, pénteken pedig Gyergyó és környéke, és azt mondhatom, hogy ezzel sikerült túltegyünk azon a zárukészleten, ami fenn volt még maradva.
Olyan gondokkal küzdik-e, hogy folyamatosan cserélődnek a munkatársak? Tehát aki már tudná csinálni, valamiért vált és elmegy, és folyamatosan kell pótolni a hiányt. Ilyen gond van-e?
Pont ezzel küszködöm, igen. Alkalmi munkásokat, napszámosokat találok, de állandó embert, akinek megtaníthatnám a szakmát, és rábízhatnék dolgokat, nagyon nehéz találni. Van egy alkalmazottam, akivel nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Évek óta velem dolgozik, fiatal is. Az az érdekes, hogy fiatal létére hosszú távon is itthon képzeli el a jövőjét, viszont a fiatalok nagy része egy évet van, aztán megy külföldre.
Lórándi is fiatalember, két gyerek, édesapja. A családra mennyi idő jut? Mert azért bizonyára egy egész embert kíván ez a faiskola is. Folyton itt kell lenni, vagy ha nem foglalkozik az ember a vállalkozással, akkor nem biztos, hogy úgy megy, ahogy szeretnénk.
Családra próbálok időt szakítani, esténként jut időre. Tehát mi 6 óráig dolgozunk, utána vagyok velük, és hétvégén, hogyha lehet.
Nyaralni lehet? Van erre idő, vagy télen nyaralnak?
Télen nyaralunk, szóval pihenünk. December, januárban egyáltalán nem dolgozunk, februárban kezdődik a munkálat. Nyaralni eddigi években mindig szakítottunk, az idén nem kellett időt szakítsunk, mert nem is lehetett nagyon elmenni, és az idén kimarad.
Pályázásban gondolkodik? Ki használja a lehetőségeket, vagy amit itt látunk, ezt a megvalósítást, ezt önerőből hozta össze?
A gyümölcsfaiskolát azt önerőből hoztam össze, most már ugye 10 év munkájával, pályázatokat pedig igen használtam ki. 2 Bethlen Gábor alapkezelős pályázatot nyertem meg, 3-at adtam le. Az évek során 2 megnyertem ezzel, traktort és kapcsolható eszközöket vásároltam, aztán most volt a Proekonomika kiírt pályázata, azzal is nyertem, ugyancsak traktor után kapcsolható eszközöket, úgyhogy most már fel van szerelve jól a gyümölcsfaiskola, gépesítve vagyunk, amennyire lehet.
A környékbeli faiskolásokkal tartja a kapcsolatot? Úgy segítik egymást alkalomattán, vagy megvan a szakmai féltékenység, és akkor úgy őrizgetjük a titkot?
Hát itt a környéken nagyon kevés faiskolás van, még rajtam kívül egyet tudok Székelyudvarhelyen, aztán Csíkszentsimonban és Sepsiszentgyörgyön.
A vásárlók részéről érkezik-e olyan igény, hogy mindig újat, valami rendkívülit is keresnek, és akkor ezért kénytelenek vagyunk olyant is esetleg szaporítani, ami nem valószínű, hogy a nagy tételbe fog elkelni.
Igen, mindig mondják, hogy valami különleges van-e, csak én nem tudom, hogy mi a különleges az embernek, hogyha ő mondja, hogy mit szeretne, akkor lehet, ha van. Itt már különleges a barackis, mert ezelőtt 10 évvel szinte barackfát se láttunk. Naspolyát szemzünk, nem ismerik még itt az emberek, vagy a birset is. Eddig nem is keresték. Most az utóbbi években pálinkának elég sok fát megvásároltak.
Oltással, szemzésre foglalkoznak? Hogyha valakinek valamit be kéne szemezni, akkor vállalnak ilyen munkát is? Vagy éppen elég, hogy a saját faiskolának ezt megoldják?
Csak a faiskolába foglalkozunk szemzéssel, ugye tavasszal is, amikor az oltások lennének, akkor nekünk a faiskolába nagy munkálatok vannak, a telepítés, az öntözőrendszer kiépítése, akkor már a visszametszések vannak, a szemremetszések a másodéves fáknál, és nem érünk rá, hogy vállaljunk, kimenjünk terepre, udvarokon oltsunk, szemezzünk. A szemzés az pedig augusztus végén, szeptember elején csináljuk, de ugye akkor is a faiskolába kell dolgozzunk, akkor megint nem tudunk, tehát nem vállalunk ilyet.
Jó döntés volt kertészmérnöknek menni?
Én úgy gondolom, jó döntés volt. Rengeteg munkával jár, viszont nagyon szeretem. Ennél jobb szakmát azt hiszem, hogy nem találhattam volna magamnak. Nagymamám mondta, amikor végeztem az egyetemmel, hogy te Lóránt, amikor végeztél a mérnökivel, én úgy gondoltam, hogy te kalapba inkbe fogsz járni, mint régen a mérnökök, és te ennyit dolgozol el, ami nem jó. Ez van.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
faiskolából kikerülő csemeték a szakszerű gondozást meghálálva gyümölcsfákká cseperednek, és gazdag terméssel ajándékoznak meg bennünket. Van, aki lekvárt, van, aki gyümölcslevet, de olyan is van, aki minőségi pálinkát lát az egészséges gyümölcsben. A folytatásban két olyan vállalkozóval beszélgetünk, akik hobbiként készítik a díjnyertes párlatokat.
Nem János András előtt csíkdelnei lakos és hobbi pálinka főző.
Vas Csongor vagyok Csíkdelnéről, és hobbi pálinka főző.
Édesapám főzött valamilyen ihatatlan minőségű pálinkákat annak idején. Egy pár éve komán főzött volt pálinkát, megkóstoltuk, ízlett, és akkor úgy belevágtunk, hogy főzzünk pálinkát, és akkor így alakult, hogy eleinte gyengébb minőséget, aztán kicsivel jobbat, és akkor ebből így kiteljesedett az, ami most a Mar-Marban.
Jó pár évvel ezelőtt ért egyszer egy kellemes meglepetés, ittam egy házi pálinkát, ami kimondottan tényleg házi pálinka volt, de meglepő volt számomra, hogy Isabella szőlőből volt készítve, és hogy visszajött az aroma. Hogy létezik olyan pálinka, amitől nem rász ki a hideg, nem vagy elsősorban rosszul, és rögtön valamit ráegyél, hanem tényleg a gyümölcshöz valamelyes köze van a pálinkának. Ez alapján kezdtem egy kicsit utána olvasni, kedvet kapni hozzá, egyet cefréztem, úgy, ahogy sikerült, akkor utána komámmal kicsit mélyebben belevágtunk, érdekesebb gyümölcsöket szereztünk be, mint bírs. Ott aztán nagyon kellemes meglepetések értek, hogy mennyire benne tud lenni az aroma, és így lassan elindult ez a hobbi.
Magában egész Csíkország nem a gyümölcsről híres, ugye itt mondhatni, hogy az alma termésűek általában azok, ami megtalálható, és némely szilva fajta, meg a vadon termő gyümölcsök, málna, áfonya, csipkebogyó, ezek, amik itt erre a zónára jellemzőek. Általában a zordabb éghajlati körülmények között már barackot, meg szőlőt, bírset, ami melegebbet igényli, azokat más vidékről, délebbi vidékekről kell beszerezzük.
Jelenleg hányféle pálinkát készítenek, vagy főznek?
Nagyon sokat, lehet, hogy nem is lehet így fejből összeszámolni. Mindenféle kuruziumot megpróbálunk kipróbálni. Egészen a murok, sütőtök, gyümölcsökbe is minden érdekességet, ami megtalálható, azt veszünk belőle, vagy beszerzünk valahonnan 100-200 kilót egy-két főzetre. Aztán azt cefrézzük be, és azokat főzzük le. Nagy kíváncsian várva mindig az eredményt, hogy mennyire jelennek meg az aromák, milyen érdekességet lehet kihozni abból az adott gyümölcsből. Nyilván mindig azokat lehet becefrézni, aminek van cukortartalma, amit ki lehet erjeszteni.
Akkor ezek szerint bármiből nem lehet pálinkát készíteni? Vagy hogyha esetleg cukrot adunk hozzá, akkor igen?
Épp ez a lényeg, hogy a minőségi pálinka az nem cukor hozzáadásával történik, hanem a gyümölcs, vagy adott esetben a zöldségnek a cukrát kell felhasználni. Székelyföldön mondják, hogy mindenből is lehet pálinkát főzni, de ez így ebben a formában nem igaz. Mindig a gyümölcsben lévő erjeszthető cukrot próbáljuk feltárni. Ez gyümölcsönként változó, egyeseknek nagyobb a cukortartalma, ottan egy jobb kihozatalra lehet számolni, és van egy-egy gyümölcs, vagy esetleg a vadgyümölcsök, amelyeknek sokkal kisebb a cukorfoka. Mondhatni azt, hogy 100 kilóból egy, másfél, max. 2 liter kihozatalra lehet számolni.
Én, ha jól tudom, ez nem kereskedelmi céllal készül, hanem csak kipróbálgatnak dolgokat. Ez nem igen költséges hobbi, hogy annyit befektessünk azért, hogy lecsepegjen pár üveg lé.
Ez így van. Valójában az is igaz, hogy akkor igazán hobbi valami, ha nagyon költséges. És általában a hobbik azok nagyon költségesek. Ez is nagyon költséges. Ami viszont mellette szól, az az, hogy nagyon sok sikerélményünk van vele. Így baráti körökben, meg ismerősök, amikor eljönnek, meglátogatnak, meg ilyen összejövetelek vannak, akkor végig kóstolgatjuk a pálinkákat, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, meg hihetetlen mindenki számára, hogy miket lehet kihozni egy-egy gyümölcsből, vagy adott esetben egy-egy zöldségből. Így úgy érezzük, hogy ha drága is, akkor annyi sikerélményt ad, hogy ez jelenleg megéri nekünk.
Igen, hát a barátok és az ismerősöknek a visszajelzésén kívül, vagy pont ennek a hatására volt az, hogy elindultunk és neveztünk versenyekre, és mondhatni, hogy az első versenytől már, ahol még a kisebb ilyen bronzérmes eredményeket értünk el, az is már egy nagy lépés volt, hogy mondhatni ilyen Hajókovács módjára leint, hogy nekifogtunk, és arról a szintről feltornáztuk magunkat oda, hogy az idei Quintessence verseny, ami már mondhatni, hogy Kelet-Európa egyik legkomolyabb meghatározó versenye, championdíjas pálinkánk is volt, több aranyérmes, ezüst és bronzérmes, és olyan neves pálinkafőzők között értük el ezt, akik már évek évek óta a pálinka világában nyilván vannak tartva.
Szükséges, hogy díjazott legyen egy termék? Ez még egy bizonyíték arra, hogy jó az, amit csinálunk?
Mindaddig, amíg nem vittük versenyre, addig azt hittük, hogy tényleg nagyon finom. Aztán az első versenyeken szembesültünk a csalódás bárdájával, amikor ugyanis ténylegesen finom pálinkáink voltak, nem volt benne előpárlat, nem volt benne utópárlat, viszont a bírói lapokat, amikor megkaptuk, akkor szembesültünk, hogy sokkal magasabbak az elvárások és a szintek, ha igazán pálinkáról beszélünk. Például egy muskotáj szőlő esetében olyan bírói eredménylapot kaptunk, ahol konkrétan bele volt írva, hogy késői szüret. Ugyanis, hogyha szőlőből készítünk pálinkát, akkor azt úgy általában augusztus 20 körül leszedik. Hogyha bor készül, akkor tovább hagyják, de mi egy szeptemberi szüreti muskotájt cefréztünk be és főztünk le, és a bírói lapba automatikusan észrevették és beleírták, hogy ez egy késői szüret és punktum. Akkor szembesültünk olyannal is, hogy például a bírs magházhibás, tehát hogy a bírset ki kell magozni, mert van nekik egy fajta gombabetegségük, ami elég gyakori és a magházba telepedik meg elsődlegesen. Tehát ott szembesülsz olyan dolgokkal, hogy jóval magasabb a mérce, jóval magasabb az elvárás, mint mi, amit hittünk. Ezért nekünk mindenképp megérés, folyamatosan el fogjuk küldeni, mindig fejlődünk benne, és a versenyek is hatalmas fejlődéseken mennek keresztül, ugyanis a Quintessence-en, amit Komám említett, ott is elmondták, hogy az idei évben például, ami kap egy ezüstöt, az jó pár évvel ezelőtt egy nagy aranyat tudott kapni, tehát nagyon-nagyon sokat kifinomult a helyzet, tehát egyre nehezebb, egyre több és nagyobb az elvárás.
Szállott a fecske madár a vasútra, jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőn fog a gyenge szívet fájni. Csak az esik nékem olyan keservesen, büszkén jár előttem a régi kedvesem, olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint ha a szeretője soha se is lettem volna. Olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint ha a szeretője soha se is lettem volna.
Ha az ember már ennyire beleássa magát a témába, akkor ha megkóstol bárhol egy párlatot, akkor jön ez ösztönösen, hogy elemzem, hogy ez hogy készülhetett, ez mennyivel jobb az enyémnél, vagy mennyivel gyengébb, vagy ha megkínálják meg hisz, és nem gondolkodik ezen.
Eleinte, amikor még mondhatni nem is pálinkát főztünk, csak cefréztünk és elvittük bérfőzdébe, jóformán kaptunk egy pálinkát, amit kifőztek, és azt megittuk. Ha egy kicsivel jobb volt, akkor örvendtünk neki. Viszont ahogy kezdtünk főzni, akkor vettük észre, hogy milyen az előpárlat, utópárlat, mi a lényeges középpárlat. És ekkor van az, hogy amikor rámegyünk, na gyere, kóstol meg az én pálinkámat. Vannak azok az emberek, akik nem veszik rossz néven, hogy ne haragudjál, ez nem alkalmas emberi fogyasztásra. Nagyon sokban cefre hiba van, rosszul van főzve, és mondhatni azt, hogy egy egész rossz minőség. Igaz, hogy elindul Székelyföldön is egy egész jó irányba pozitív elmozdulás, vagy egyre többen próbálkoznak minőségi pálinkákat készíteni, egyre többen versenyeztetik a pálinkáikat, vagy egyáltalán szakkönyvet olvasnak, a szakirodalommal foglalkoznak, hogy kicsit fejlődjünk már. Jó a hagyományi őrzés, viszont a pálinka egy nagyon komoly fejlődése ment keresztül, és ezzel kell tartani a lépést.
Amikor ilyen őszinte vélemény mond valakinek, akkor sok haragos szerez? Vagy az okos ember azt mondja, hogy de jó, hogy elmondta, és nem ilyen szakmai féltékenységből azt mondja, hadd csináljam, mert akkor legalább az övé a nyertes.
Hát ugye mi székelyek nagyon híresek vagyunk a büszkeségünkről. Ha elmondod, hogy rossz a pálinka, akkor 10-ből úgy körülbelül 12 megharagszik. tehát az arány az elég rossz. Nyilván akkor, hogyha eljönnek ide, és elmondunk egy főzést, elmondunk egy cefrézést, hogy ugye a gyümölcs ott kezdődik, hogy az tiszta asztali fogyasztásra alkalmas gyümölccsel kezdjük, kimagozzuk, hogy cefrézzük, hogy a cefrénk végeredményben majdnem egy gyümölcsbor kell legyen, annyira tiszta kell legyen, 7-8 napra kifőzzük azt a cefrét, mit jelent egy előpárlat, mit jelent egy utópárlat, akkor valójában szembesül vele, hogy ténylegesen igazat mondtunk, és hogy hol a különbség. De mindaddig ugye az ember, amíg valamelyest nem kóstolt, vagy nem látott bele, hogy valójában azon túl is van világ, amit ugye ő érez hagyománynak. Elég nehéz így szembesíteni, például az útszélén vagy egy bálba elmondani, hogy hát ez kellemetlen.
Elmondta a lényeget, hogy épp gyümölcsből és jó gyümölcsből is lehet pálinkát készíteni, mert nekem is az a tapasztalatom gyermekkoromból, de még sok helyen az van, hogy az a gyümölcs kerül pálinka kifőzésre, ami már nem jó lekvárnak, vagy nem használják fel sehova, és ott rothadott a fa alatt hetekig.
Sajnos ez Székelyföldön még egy aktuális jelenség. Ahogy mi készítjük, az pont fordítva van, hogy a legjobb gyümölcsből pálinka lesz, és ha van gyengébb között, abból lesz lekvár. De tényleg ez még sajnos így van, hogy sokan, ahogy hull a fáról, szedegetik, dobják a hordóba, napon tartják, hosszabb ideig kint tartják a gyümölcsöt, nem figyelnek oda egy savfokbeállításra, egy faélesztő használatra, egy tápsóra, amelyek nélkül most már mondhatni, hogy elengedhetetlen egy minőségi pálinkának a főzése. Tehát mindenkinek más az igénye, igaz, hogy felhívnak, és nagyon szívesen segítenek, hogy te mit csináljak, hogy jó legyen. De az már egy jó elmozdulás az, hogy igenis próbálkoznak, még ha nem is fektetnek annyi energiát hozzá. Tehát mindig elmondom, hogy mosd meg, válogasd ki a rosszat. Sokan úgy gondolják, hogy a piacon, amit a piacos árul, a rosszat dobja ki, egy zsákba gyűjti, este mennek utána, megvásárolják apró pénzért, és abból is lesz pálinka. Ez teljes mértékben így van, abból is lesz, de jó pálinka soha.
És gondolom, hogy az sem mindegy, hogy ez a cefre milyen rendszeren megy keresztül, és hogy lesz végtermék. Ahol beszélgettünk, van egy lepárló, de hát ez olyan, hogy aki nem ért hozzá, szerintem azt mondja, hogy még a rakétát is el lehetne indítani vele az űrbe. Tehát ez nem egy olyan tákolmány, mint amit megszoktunk esetleg egy falusi bácsi udvarán.
Így van. Nagyon sokan mondják, akik bejönnek ide, meglássák, azt mondják, hú, ez egy NASA űrhajó, körülbelül úgy néz ki. Valójában ugye azt kell tudni, vagy mindazok, akik főznek pálinkát, azt tudják, hogy a hagyományos pálinka főzés az a kisüsti pálinka főzővel történik, ami kétszeri lepárlásról beszélünk. Az elején nagyoljuk a cefrét, meg utána tisztálunk. Ez a berendezés, ez egyszeri lepárlás során állítja elő a pálinkát, azaz azt jelenti, hogy nem kell kétszer rajta főzni, egyszer főzünk, és tányérokon keresztül dúsítsa az alkoholt benne. Fent olyan deflagmátor van, olyan helyekre lehet ráengedni vizet, hogy be lehet állítani egy hőfokot is, csak nagyon magas alkoholfok kerül át rajta. Így nagyon lehet törekedni arra, hogy egy jó, tiszta pálinkát lehessen vele előállítani. Nekünk ez kényelmes abból a szempontból, hogy mi vállalkozók vagyunk, és nem nagyon van időnk se, hogy most kétszer főzni. Mindamellett lehet tudni, hogy egy kisüsti pálinka főzővel nagyon testes pálinkát és nagyon finom pálinkákat lehet főzni, ugyanúgy, mint ezzel, ahogy lehet főzni. Ez nekünk azért jó, mert ez egy áramos, ez egy 12 kW-os, és kicsit kényelmileg lerövidíti nekünk az időt, a pálinka főzést, így hobbiban nem rabol el annyi időt tőlünk.
Ebben a hobbiban meddig lehet fejlődni?
Hát én úgy gondolom, hogy a határa csillagoség, amiatt is, hogy ugye vár a gyümölcs, most teszem fel, van egy körtefánk. Az idén abból a körtéből főzünk egy szenzációs pálinkát. De jövőben ugyanaz a körtefán, megint terem a körte, de nagyon sokat számít, hogy mennyi napfény volt, mennyi eső volt, milyen volt az időjárás, az éghajlat. Úgyhogy nincsen soha egy olyan, hogyha van egy körtefánk, és arról minden éve pálinkát csinálunk, hogy ugyanazt a minőséget tudjuk csinálni. Ugyanakkor a gyümölcs skála is egy nagyon széles paletta, nagyon sokféle fajta gyümölcs van, ez mindig egy újabb kihívás. És akkor van az, amikor valami újat kipróbálunk, közben konzultálunk, utána olvasunk, mi a jellegzetessége az adott gyümölcsnek, milyen karakterisztikái vannak, és mindig megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot. Az a jó benne, hogy nem egy sablon, hanem mindig-mindig más a cukorfok, és emiatt ugyanabból a körtéből lehet, hogy 10 évben kétszer lesz champion körtepálinkánk, a többiben lesz egy átlagos körtepálinka.
Minden évjáratból sikerül félretenni, vagy nem érdemes félretenni?
Valamelyest mindig rakunk félre, persze viszonyítjuk az előző évhez az ideit, ugyanott keresik az aromákat, meg hogy mi történt vele, de a pálinka az körülbelül 3 éves koráig úgy becsúcsosodik, utána visszafelekez jönni a gőr, görbéje, nem nagyon érdemes hosszú távon tartani, meg ilyen ópálinkák. Ott már az aromák szétesnek, ott marad egy alkohol, de nem lehet az aroma világban sokat várni tőle. Úgyhogy megtartunk visszamenőleg hasonlítási alapnak, de különösebben nem az elsődleges, hogy ópálinkánk legyen, mert nincs nagy értelme annak.
Mi a tapasztalat? Az embernek ilyenkor több a barátja, hogyha már ilyesmivel foglalkozik? Megugrott a barátok száma, aki szereti kóstolgatni ezeket az ilyenségeket?
Úgy gondolom, hogy a baráti körünk az ugyanaz, hogy vannak olyan emberek, akik a pálinkán keresztül ismertünk meg, és a pálinkán keresztül lettünk barátok, vagy van egy közös érdeklődési körünk. Ilyen van tényleg, hogy többször beszélgetünk másokkal is, akik még főznek jó minőségű pálinkát, vagy esetleg épp egy kezdő pálinka főző. Így szakmailag szoktuk tartani a kapcsolatot, de úgy gondolom, hogy ha egy pálinka kell összetörtse a barátságot, akkor az régen baj.
Ugye a mondás azt mondja, akinek van jó pálinkája, van sok jó barátja. Ugye már nem azt a korszakot éljük, mint régebb, hogy faluban megvan, hogy kinek volt pálinkája, vagy bora, aztán rájárt mindenki. Tehát ez egy kicsit más világ. Van, hogy jönnek baráti társaságok, leülünk, végig kortyogatjuk. Minden fajta pálinkából, csak egy kis pohárnak az aljából. Nem az elsődleges az alkohol, hanem az elsődleges maga az, hogy milyen aromák, milyen ízvilágok tudnak kijönni belőle.
Említették, hogy ez egy hobbi, és mindenki vállalkozik másban is. Ha ekkora a sikerek és a szakmai elégtétel, akkor nem gondolkodnak egy olyanban, hogy akkor most már gyártsunk eladásra is, mert hát ha több emberhez eljut.
Gondolkodtunk már ezen az egészen, voltunk a vámhivatalnál is. Nem egy egyszerű út ezt megvalósítani. Nagyon kemény az engedélyeztetés. Van tervünk, hogy a közeljövőben egy ilyen, hogyha sikerülne még egy pályázatot is elcsípni, mert amúgy egy komoly beruházást, egy ilyen látványfőzdét felépíteni, elég komoly összegbe is kerül.
A család még tolerálja a hobbit?
Szerencsés vagyok, mert kimondottan a feleségem is megkóstolja, megnyalja, sőt, még véleményt is tud mondani, például a főzés során, hogy ugye én dohányzok, és az ízlelő bimboim annyira nem tiszták, mint a feleségem, mert ő nem dohányos, és emiatt néha van, hogy egy előpárlat, egy utópárlatnál megnyalja, véleményt mond, hogy megjelent, vagy nem jelent meg az utópárlat. Van olyan, hogy főzöm a pálinkát, közben kilépek az udvarra, valamit teszek, veszek, bejön, berakja az ujját, megnyalja, és kiszól, hogy gyere, mert jelenik meg az utópárlat, figyelj oda. Meg ha elmegyünk vendégségbe is, megkínálnak valamilyen pálinkát, mindig tud véleményt mondani. Nem ott mondja, hazafelé mondja el nekem az autóban, hogy ő miket vett észre. Általában mindig úgy van, ahogy ő mondja, úgyhogy ebből a szempontból nekem szerencsém van.
Az én feleségem nem pálinka fogyasztó, de nincs ilyen probléma. Látja, hogy valamilyen szintén sikerélményünk is van az egészben, és így emiatt nincs ilyen probléma, hogy tolerálja, vagy nem tolerálja az egészet. Sőt, mondhatni azt is, hogy akar egy pálinka fesztiválra, amik az idén sajnos az a vírusos dolgok miatt így elmaradtak. Mindig az ilyen családi esemény, közösen megyünk az én családom és komám családja is, barátok is, együtt szoktunk járni fesztiválokra, úgyhogy ez egy teljes családi támogatással működik.
Szegre van felakasztva, gyere, babám, hadd az anyag!
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szeretnék hajnal csillag lenni, babám ablakába beragyogni. Beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára. Beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára. Sarkon van egy özvegy asszonyházam, abban van a lánya vetett ágyam, benne van a sejem mágy takaró, ez a kislány de kedvemre való. Benne van a sejem mágy takaró, ez a kislány de kedvemre való. Szánom, bánom, amit cselekedtem, hogy te villett szerelembe estem. Szerelembe nem estem, csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Szerelembe nem estem, csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Szerelemben nem estem, csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla.
Beres Árpád énekelt. Ma a nyikomalomfalvi Paplóránd kertészmérnökkel, faiskolással, valamint a csigdelnei János András előd és Vascsongor hobbipálinka készítőkkel beszélgettünk. Tóró Zsuzsannát hallgattuk. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
lábám is.
Konstantin Rózsika énekelt. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei héderfájáról hallhatnak. Rádiózzanak akkor is velünk. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.